Isten igéjét Ézsaiás könyvének 43. fejezetének az 1-től 21. verséig szeretném felolvasni. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sebát helyetted. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek ne tartsd vissza. Hozd meg az én fiaimat megszűnnen, és leányaimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, aki dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Hozd ki a vak népet, melynek szemei vannak, és a süketeket, akiknek füleik vannak. Minden népek gyűjjenek egybe, és seregeljenek össze a népségek. Ki hirdethet közöttük ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanúikat, hogy igazuk legyen, hogy ezeket halván ezt mondják, igaz. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen. Cselekszem, és kiváltoztatja azt meg. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és leszállítom minnyájokat, mint menekülőket a káldeusokkal együtt vidámságuk hajóiba. Én az Úr vagyok, szent istenetek, Izraelnek teremtője, királyotok. Így szól az Úr, aki a tengereken utat csinál, és a hatalmas vízeken ösvényt, aki kihozott szekereket és lovakat, sereget és vitézt, együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint a gyertyabél, elhamvadának. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Ímé, én újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Dicsőíteni fog engem a mező vada, a sakálok és a struccok, hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azért, hogy a te néped lehetünk. Köszönöm, Uram, hogy egyen-egyenként megváltottál minket, felismertetted velünk bűneinket, melyeket ott tehettünk a keresztfa alá. Köszönöm, Uram, hogy drága véred értünk folyt ki. Köszönöm, Uram, a te ígédet, amelyet napról napra magunkévá tehetünk. Köszönöm, Uram, hogy az ige hirdetés bolondsága által akarsz minket megtartani, mert ami bolondság a világ szemében, az nekünk életet ad. Kérlek, Uram, áld meg a te igédet, áld meg igét hirdetőjét, és segíts, hogy megnyitott szívvel be tudjuk fogadni azt az üzenetet, amelyet nékünk adtál. Uram, gondolunk azokra, akik nem lehetnek köztünk betegség miatt, vagy egyéb akadályoztatás miatt, és mindazokra, akik most a te igédet hallgatják. Kérlek, Uram, áld meg népedet, segíts, hogy valóban úgy érezzük, hogy a te gyermekeid vagyunk, fogadjunk szót a te vezetésednek, segíts, hogy meg tudjuk hallani hangodat. Jézus nevében, ámen.
Próbáltam egy kicsit kedjelmes lenni veletek ma délelőtt, mert Balázs csak egy 21 vers olvasott fel az Ézsaiás 43. részből, de igen, a predikáció lesz az Ézsaiás 41. résztől egészen a 45. rész végéig, mert egy gondolat menet fogunk látni ebben a hosszabb igé szakaszban. Mindegyik fejezetből fogok idézni egy-egy verset a predikációban, de szeretnék kezdeni egy kérdéssel. Konkrétan egy olyan kérdés, egy könyvből szeretnék felolvasni két mondatot, és remélem, hogy miután fölteszem a két kérdést, akkor mindenki fogok hagyni egy percet, hogy te gondolkozzad, hogy mi a helyzet veled ezzel kapcsolatban. Az első kérdés, mi kellene ahhoz, hogy teljes biztonságban érezhetsz magad? Mi kell ahhoz? Utána a folytatás. Mi mindennek kellene megváltoznia az anyagi ügyeid, a munkahelyed biztonsága, a kapcsolataid, az egészséged, a megjelenésed, a tanulmányai előmeneteled területen, hogy végre hátraülhess, és az éjvilágon semmiért semmi kelljen aggódon. Valahogyan, amikor fölteszünk ezeket a kérdéseket, látjunk, hogy hogyan próbáljunk megoldani a mi életünket. Hogyan, mit teszünk abban, hogy legyen teljes biztonság a mi életünkben? Mi kell ahhoz, hogy este, amikor lefekszel, nincs az, hogy fél órán keresztül megy az aggodalmadás, hanem az van, hogy minden rendben. És azonnal, ahogyan lefekszem, tudok aludni. Hogyan lehet ez? Az Ézsaiás idejében mi azt látjuk, hogy az egyik megoldás, amit nagyon sok ember próbált, az volt a balván imádás. És amikor mi gondolkodunk a balván imádásról, akkor mi általában mi azt gondoljunk, hogy ez nem érint engem. Mert a balványok, ahogyan olvasunk a 44. részben, a 12. versben, az valami, ami egy kovácsmester csinál. Vagy a következő versben azt olvasunk, hogy az valami, ami egy ácsmester csinál. És abban az időben az emberek létrehoztak olyan balvánokat. És azok a balvánokat tették egy központi hely az lakásukban. És valahogyan ők fordultak ahhoz a balvánhoz, és azt gondolták, hogy ez a balván fog megoldani a problémák az én életemben. Ez a balván fog biztonságot adni nekem. De mi a 21. században, mi már túl vagyunk ezen. Mostanában, amikor én mentem ismerőseim házaikba, én nem találkoztam ilyen balványokkal. Így van. Valaki volt egy olyan a közelmúltban, hogy ment egy ismerős házába, és ott volt valami balván kiállítva a központban. Nem hiszem. De mégis azt látom, hogy mi a 21. században mi is tudunk létrehozni balványokat. A Péter és a Balázs mind a ketten dolgoznak bankokban. Mi néha azt gondoljunk, hogy egy bank, egy bankár, az, aki tud biztonságot adni neki, mert ő tud pénzt adni. Vagy ő tud valahogyan kezelni a mi pénzünk, hogy az legyen még több. És akkor mi teszünk a mi pénzünk valami befektetésbe. és ha van egy elég nagy tőke ott, mi akkor mi azt mondja, most már biztonságban vagyok. Most már minden rendben, mert van egy olyan anyagi alap, amiben én tudok bízni. És az anyagi alap, az biztonságot ad nekünk. Vagy esetleg van mások, akik most egyetemisták, és ő azt mondja, hogy az én biztonság az, hogy van egy professzor. És az a professzor azt mondja nekem, hogy ha én tanulok eleget, és ha én tudok szerezni egy papírt, akkor az a papír fog biztonságot adni nekem. És mi azt látjuk, hogy az a papír, amit kapok, az esetleg biztonságot ad abban, hogy a pénzt tudok keresni, visszatérhetünk a probléma, hogy a pénz a központban, vagy esetleg egy olyan pozícióba és olyan hatalomba tudok kerülni azzal a papírral. Az egy bal van. Vagy egy fiatal fiúnak egy bal van lehet egy csinos lán. Vagy egy fiatal lánnak az a bal van lehet egy jó erős fiú. És mi azt mondjuk, hogy ha van ez az én életemben, ha van egy megfelelő társ, akkor az a társ tud biztonságot adni nekem. Mi azt mondom, hogy egy bal van az ember életében, lényegében az, hogy bármit, amiben bízol. Az Ézsaiás időjében bíztak azok az alványokban, azok a balványok, amit fulajtottak a házukban. Mi azokban nem bízunk, mi más dolgokban bízunk. Hogy ez ad nekem azt a biztonságot. Az Egyesült Államokban most az a divat, hogy a gyerekek egyetem után hazaköltöznek. És akkor azt gondolnak, hogy én biztonság vagyok, ha 32 éves vagyok, még mindig nincs munkahelyem, de nincs semmi probléma, a szüleim, ők eltartnak engem. Milyen jó nekem. Az, hogy a szülei adnak azt a biztonságot annak a felnőtt gyereknek, lényegében a szülők a bal van neki. Fordítva is van az, hogy a szülők próbálnak elérni valamit a saját gyerekeiben, amit ők nem tudtak elérni. Ez egy szülők, mert én nem tudtam menni egyetemre. De az én gyerekem, ő fog menni egyetemre. Ő fog elérni valamit, és a szülő, a gyerek a bal van. Mindent, ami történik az én életemben, én azért csinálom, hogy legyen jobb a gyerekemnek. A gyerek a bal van. A szülő bármit, amit hallandó félretenni, ahhoz, hogy az a gyerek jusson arra, ahova ő nem tudta jutni. Nem sikerült nekem. Kikültem a Mark az Egyesült Államokba kosárlabdázni, de nem került be az NBA-be. Milyen? Milyen a bal van a te életedben? Mi az, amiben azt gondolod, hogy ha ez van, miben bízol? Bármit, amiben bízol, az a bal van. Itt az Ézsaiás 41. részben az Ézsaiás a kövek között mond, amikor beszél a balványokról. 21. verstől. Vagy inkább a 22-t. És itt azt mondja, hogy a bal, fölteszi a kérdést, hogy a bálványok tudnak-e mondani, hogy mi lesz a jövőben? A bálványok tudnak-e megítélni, vagy megmenteni az ítélettől? Utána a 24. versben, amikor Ézsaiás beszél a bálványokról, azt mondja, hogy de ti semmi vagytok. Valahogyan azt kell látni, és azt kell megérteni, hogy ha mi próbáljuk építeni egy bálványt, Isten kívül, az előbb-utóbb fog csérbe hagyni téged. A bálvány nem tud bepótolni azt, amit csak Isten tud biztosítani az ember életében. És nagy veszély nekünk, amikor mi bármi másban kezdjünk bízni Istenen kívül. És ebben az ige szakaszban azt látjunk, hogy a szerzőr itt a 41. részben, megint a 42. részben, a 17. versben ugyanezt mondja, hogy nem érdemes bízni a bálványokban. A bálvány nem tud azt adni nekünk, ami csak Isten tud adni. Mi a bálvány az életedben? Mi az a bálvány, amit le kell tenni? De egy pár héttel ezelőtt azt mondtam, hogy van még egy bálvány, ami előfordul a mi életünkben. És az a bálvány Isten. Valaki azt mondja, a várja, az egy kicsit furcsa. Hogyan lehet Isten egy bálvány? Az Isten akkor lehet egy bálvány, amikor mi, a mi életünkben van egy olyan kép a valódi Istenről, ami egészen más, mint a valódi Isten. És van a két szélsőség, ami történik, van az egyik ember, aki azt mondja Istenről, hogy ő csak hatalom. És Isten csak egy hatalom központú lény. És a másik szélsőség az, hogy mi csak azt mondjunk Istenről, hogy az Isten a szeretet. És az Isten sohasem ítéli a bűn, az Isten sohasem fog mondani nekünk valami, hogy ez nem jó, vagy ez kell változni. Mert egy ilyen szerető Isten, ő azt mondja, hogy amit jó neked, az legyen. És azt kell látni, hogy ha mi úgy látjunk Istent, hogy ő csak ilyen, vagy csak olyan, az nem az Isten, akivel találkozunk az igében. És a mi feladatunk, egy kihívás nekünk, az, hogy mi találkozunk a valódi Istennel. És a valódi Isten legyen az Úr a mi életünkben. Ebben az ige szakaszban látjunk, hogy újból és újból van szó arról, hogy milyen a mi Istenünk. És nagyon fontos, hogy kialakul bennünk egy egészséges, helyes Isten képe. A 42. részben az 5. versben mi azt látunk, hogy Isten teremtett az éget és a földet. akkor itt már látjunk az Isten hatalma. Én most otthon próbálok egy bútordarabot készíteni, és haladok, de már két héten keresztül foglalkozom ezzel, és ha minden jól jön, akkor esetleg egy hét múlva kész lesz. De én már most tudok mondani, hogy nem lesz tökéletes. Lesznek olyan részek rajta, ami nem az igazi. Az, hogy én tudok készíteni egy bútordarab. Három hét keresztül dolgozom rajta. És még mindig nincs az igazi. A mindenható Isten készítette ezt az egész világot. Hat nap alatt. És amikor Isten teremtett ezt a világot hat nap alatt, ő nem küzdött, ő nem szenvedett vele, ő csak az ő szavaiba mondta, hogy ez legyen, és ez lett. Amikor Isten teremtett az egész világot, nem is kellett emelni az ő kezét. Olyan a mi Istenünk. Olyan a hatalma a mi Istenünknek. A 43. versben, amikor olvastunk róla, mi azt láttunk, hogy ő nem csak a teremtő, hanem a 43. rész, a 3. versben látjunk, hogy ő szent, és ő a szabadító. Ahogyan Isten volt a szabadító, amikor Izrael volt Egyiptomban, ő mondta, hogy ő megint lesz a szabadító, abban az értelemben, hogy ő szabadít őket a fogságból. De újból és újból látjunk azt, hogy Isten a szabadító nem csak a fizikai értelemben, a fizikai helyzetekben, hanem ő a szabadító a lelki értelemben is. És ő, aki szabadít minket a mi bűneinktől. Ő a szabadító. A 11. versben itt a következőt mond ezzel kapcsolatban. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Ő az egyetlen. És mi csináljuk, mi keresünk azt a szabadulást a pénzben, a végzettségben, a kapcsolatban, olyan sok mindent. De ő itt azt mondja, hogy rajta kívül nincs. Mihez fordulsz? Kihez fordulsz szabadulásért? A 15. versben azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ő a király. Ő az, aki uralkodik minden fölött. A 44. rész, 6. vers. Én vagyok az első, és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Mi jut az eszembe? Ugyanazt, amikor olvasunk a Jelenések könyvében. Én vagyok az Alfa és az Omega. Az első és az utolsó. Folytatom az olvasást. Kicsoda olyan, mint én. Ki az, aki olyan, mint Isten? És nyilvánvaló a választ, senki, senki. Nem retegjetek, és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem. Megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla. Nem tudok róla. Rajta kívül nincs. Nincs szabadító, nincs kőszikla rajta kívül. Múlt héten a vendég ígérhetőr predikált a 40. Zsoltáról. És abban az igében is van szó a kőszikláról. Rajta kívül nincs kőszikla. Ha mi keresünk azt bármi másban, ha mi próbáljunk alni bármi máson, az olyan, mint a homok. Az egyetlen kőszikla Isten. Fontos, hogy mi látjunk, hogy milyen a mi Istenünk. És gyakran, amikor mi összegyűrvünk egy Isten tiszteleten, az egyik céljunk, amikor mi énekeljünk, az, hogy az ének szöveg által mi valahogyan próbáljunk figyelni Istenre. Én először gondoltam, hogy csak idézem most egy énekből, de utána döntöttem, hogy inkább énekeljünk most egy éneket, csak egy verset fogunk énekelni, ami beszél arról, hogy milyen a mi Istenünk. És amikor énekeljünk, szeretnék kérni, hogy figyeljünk a szövegre, amikor énekeljünk. Lesz egy kis segítségünk.
Úgy Istenem, úgy nézem a világot, melyet teremtett szent legyen szavó.
Nagy vagy te. Milyen a mi Istenünk. És most tovább lépünk, még egy lépés, és látjuk, hogy nem csak milyen nagy ő, hanem ő hogyan érint minket a mi életünkben. Többször idéztem a Francis Schaeffer. És a Schaeffer, az én meggyőződésem szerint a 20. század egyik legjobb teológusa volt. És ő Svájcban élt, és ha jól emlékszem, ez meg a 90-es években, esetleg az első évek 2000-ben, amikor ő beteg lett. Rákos beteg lett. És utána meghalt abból. És amikor ő rákos beteg lett, valaki kérdezte tőle, Isten fog meggyógyítani téged? És a Schaeffer a következő mondott. Ő azt mondja, hogy nincs semmi kérdés bennem. Arról, hogy Isten képes meggyógyítani engem. Lényegében ő azzal azt mondta, én tudom, hogy milyen nagy az én Istenem. Nincs kérdés bennem az Isten képességeivel kapcsolatban. De utána ő folytatta, és azt mondja, de egyáltalában nem vagyok biztos, hogy Isten fog meggyógyítani engem. És úgy érzem, hogy ebben a gondolatban van okoz egy kis feszültség nekünk. Ha Isten tud csinálni ezt, miért nem csinálja? És megint azt látjunk, mert mi a legfontosabb Istennek? A legfontosabb Istennek, hogy legyen könnyű a mi életünk? Hanem a legfontosabb Istennek, hogy ő akar formálni velünk. És az, amit Isten megígér, hogy bármilyen helyzetben ő velünk lesz. És ebben kell kapaszkodnunk. Mindenkor. Isten az, aki ad a vigasztalást minden helyzetben. Isten az, aki velünk lesz. A 43. rész, a további részben nem olvastunk ezt, de a 25. versben én vagyok az, aki eltörlöm alnokságodat önmagamért. És vékedre többé nem emlékezem. Ez egy lehetőség, amit Isten kínál minden embernek. Minden embernek van vétke. Minden embernek van bűn az életében. De a mindenható nem visszautasít minket, ha mi bűnösök vagyunk. Hanem ő azt mondja, hogy ha mi fordulunk hozzá alázattal, ha mi megvalljunk a mi bűneinket, akkor ő eltörli azokat. Ő megbocsátja a mi bűneinket. Azt mondja itt, hogy a vékeink ő többet nem emlékszi rá. Amikor mi olvasunk azt, hogy ő nem emlékszi rá, az azt jelenti, hogy ő többé nem fog fölhozni azt a beszédbe. Ő azt mondja, hogy az a bűn el van felejtve. Mi jó lenne, ha mi tudnunk tanulni az Úrtól ebben. Mert túl gyakran a mi kapcsolatainkban mi nem vagyunk képes elfelejteni. És mi halandóak vagyunk egy házasságban, vagy egy másik kapcsolatban fölhozni valamit, ami történt évekkel ezelőtt. Már elvileg volt rendezve, de valahogyan mi eszközként fölhozunk azt. Isten nem csinálja ezt. Isten jobb nálunk. Ő azt mondja, hogy amikor van egy bűn, ami ő törő, az el van felejtve. Amikor mi beszéljünk a mi üdvösségünkről, a Krisztus halálja a kereszt van. Az, amit fizet a mi bűneinkért. Ha tovább lépjünk, visszafele lépjünk a 41. részbe, a 41. rész a 9. versben, ő azt mondja, hogy ő kiválasztott minket. Utána azt mondja, hogy ne fél, mert én veled vagyok. Ne csüged, mert én vagyok Istened. Én nem tudom, hogy milyen helyzetben vagy most. Én nem tudom, hogy milyen nehézségek van. A legtöbb ember tudja, hogy az én feleségem most otthon van, és rákos beteg. De ez az ige érvényes a mi életünkben ma. Mindegy, hogy milyen nehéz helyzet ez. És én sejtem azt, hogy vannak hasonló itt, akik küzdködnek hasonló folyta nehézségekkel. Nem ugyanaz, de hasonló. És bármilyen nehézség, amiben vagy, ez az ige igaz. Ez az ige azt mondja, hogy ne fél. Mert én veled vagyok. Ne csüged, mert én vagyok Istened. Megerősítlek. Meg is segítlek. Sőt, győzelmes, jobban ma támogatlak. A 13. és a 14. van egy olyan kép arról, hogy Isten fogja minket az ő kezében. És megint azt mondja, hogy ne fél. Ő tart minket. Az Isten tart minket az ő kezében. Ugyanezt a példát látjunk a János 10. részben. Amikor beszél arról, Jézus beszél arról, hogy mi vagyunk az ő baranyai. És ő tartja minket az ő kezében, és utána az atya tartja azt az ő kezében. Biztonságban tudsz az Isten kezében. A 42. vers, a rész a 10. versben azt mondja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Van olyan, hogy megint, amikor énekeljünk, amikor mi figyeljünk a szövegre, és mi dicsérjünk az Urat azzal az énekkel. És a 43. vers, az első vers, amit olvastunk, amit a Balázs olvasott, ezzel befejezünk. Ne fél, mert megváltottalak. Neveden szólítalak. Enyém vagy. Befejezőül szeretnék olvasni egy mesekönyvből. A könyv címe az Enyém vagy. És itt a fő szereplő egy fából faragott személy, a neve Punchinello. És Punchinello ebben a történetben, inkább csak olvasom ezt a gondolatot, Punchinello is ilyen famanó akart lenni, ugyanúgy, hogy mégis ez, azt is eladta, és többre, egyre többet dolgozott. Ő akart olyan lenni, mint a többi ember. És ő arra igyekezett megfelelni. Tovább olvasom egy pár oldalon később. Itt már beszél a mesterrel, aki teremtette őt. És ő azt mondja, hogy a mester, azt gondolod, hogy minél több valamin van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel? És ez a kérdés, amit fog kell tennünk. Mi azt gondoljunk, hogy minél több van, annál boldogabb leszünk? A mester ezt mondja neki. Értékes vagy, nem amiatt, amit van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy, szeretlek, ezt nem felejts el, kis barátom. Az a mindenható Isten szeret téged. És ha te fordulsz hozzá, ahogy ebben a történet a Punchinello fordult a mesterhez, a mester kijelenti, enyém vagy. Ahogyan olvastunk itt az Ézsaiás könyvében, ahogyan Isten azt mondja nekünk, az enyém vagy. Egy kis házi feladatot szeretnék adni megint. A mai nap a vasárnap. A legtöbb ember nem fog hazamenni, és utána kell bemenni a munkahelyébe dolgozni. Ez egy olyan nap, ami más, mint a többi, elvileg a mi életünkben. És azért szeretnék bátorítani, hogy valóban legyen más ez a vasárnap. Legyen időd, amikor leülsz Istennél. Legyen időd, amikor olvasol többet az ő igéből, mint egy átlag napon. És beszéljed vele többet. Én bátorítanám esetleg, hogy aki olvasod az Ézsaiás 41. résztől a 45. részig. És utána tegye föl a kérdést. Mi vagy kiben bízom? Van valaki vagy valami Istenen kívül? Utána lehet fölteni a kérdés az, hogy milyen az én Istenem? Valóban én látom a valódi Istent? Vagy létrehoztam egy Isten az én képemben, ami egészen más? Utána imádságban lehet kérni, hogy Istentől, hogy mutatja nekem, hogy mik a bálványok az én életemben. Miben bízom Istenen kívül? És utána kérjünk az ő segítséget, hogy ő legyen az Úr az életedben. Utolsó dolog, ahol gyerekek vannak, akkor esetleg érdemes levinni ezt a könyvet a polcról. És újból gondolni azon, mert lényegében ebben a könyvben ugyanazt mond, amit olvasunk itt a 43. részben az Ézsaiásban. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy te nem teremtettél ezt a világot, és itt hagyta, hanem te egy olyan édes Atya vagy, aki szeret minket, és foglalkozik velünk. Kérjünk, mutasd meg nekünk, hogy mi az, ami a mi életünkben, ami akadályoz az a kapcsolat, vagy az a közösség veled. És segíts minket, hogy tudunk látni azt, és megérteni azt, és hogy tudunk megvallani azt, és letenni azt, elfordulni a bűntől, és fordulni hozzád. Legyél a megváltunk, a szabadítunk, a körsziklunk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.